Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát aszimmetrikus viszonyban leszünk Katona Csaba történésszel, mert hogy most nincs tévéadásunk, úgyhogy téged nem fognak látni a hallgatók, meg te sem látsz minket, mi viszont látunk téged, és ennek nagyon örülünk, és itt vagy velünk remélhetőleg a kiváló vonalnak a túloldalán. Ugye Csaba, szia, jó reggel!
Én itt vagyok, jó reggelt kívánok!
Na, jól hallom, szuper!
Beszéljünk akkor gyermekkorunk meghatározó színművészéről, aki nem Latinovics Zoltán volt, még csak nem is Cary Grant, vagy hasonló amerikai filmművészek, hanem hát már itt az Ács kollega beleszaladt ebbe a dologba, hogy jugoszláv vagy szerb származású Gojko Mitić.
Ha hogy szerbet mondtam volna, akkor jó lenne, csak én Szerbiát mondtam, és az nem létezett, aha, amikor ő született, úgyhogy itt volt a hiba.
Jugoszláviában született, azt tudti.
No, hát ugye mi a helyzet ezzel? Ahogy mondani szokták, tények nincsenek, csak értelmezések, nyilván ez egy sarkított vélemény. Hát amikor megszületett, akkor Jugoszlávia, és ugye jugoszláv színművészként ismerte meg a világ. De hát azt tudjuk, hogy olyan, hogy jugoszláv, az csak az úgy, olyan nincsen, ábóó, tehát maradjunk annyiban, hogy ha akarom jugoszláv, ha akarom szerb, de szerintem mindannyian indiánként gondolunk rá, ami egy elég sajátos megközelítés. Tehát...
Igen, ráadásul NDK indiánként, mert az a furcsa, hogy ezek a filmek, amiben ő olyan nagy komoly sikereket aratott, azok nem jugoszláv gyártmányúak, hanem NDK gyártmányúak.
Ezek ugye béketáboron belüli filmek voltak, de ez nagyon érdekes történet egyébként az övé, hogy hogyan lett belőle úgymond tiszteletbeli indián. Kezdjük az elején, ugye most egyébként mellett azért emlékezünk rá, mert egy szép kerek évfordulója van, hiszen 1940. június 13-án született, tehát nemrég betöltötte a 80. életévét, ami hát önmagában egy szép kerek évforduló, de természetesen a gyerekkori nosztalgiánk miatt gondolunk rá, mai műsorban is, ami ugye mesél a múlt, vagy ha úgy tetszik, mesél a félmúlt, de hát ez már tényleg történelem, ha az NDK-ra gondolunk. Azt kell róla tudni egyébként, hogy amikor eldőlt az a kérdés, hogy az NDK is beleáll az indián sztorik interpretálásába, akkor kerestek ehhez egy megfelelő színészt.
Tegyünk egy pillanatát ki, az NDK, ez engem mindig érdekelt, miért pont az NDK-ban forogtak indián filmek? Ez egy fricska a szegény részbőrőket elnyomó kapitalistáknak?
Ez nagyon helyesen látod, ugye mi, amikor gyerekkorunkban nézték az Ulzanát, a Tekumsehet, meg a többi ilyen filmet, eszünkbe nem jutott bármilyen ideológiát keresni benne, azon kívül, hogy előszeretettel azonosultunk az indiánokkal, illetve a melléjük álló nagy, bátor és erkölcsös fehér emberekkel. De igen, volt egy ilyen üzenete, tehát ugye a propaganda az sokféle rétegben tudott működni az NDK-ban is. Ugye egyfelől szóltak ezek a filmek arról, hogy a fehérek, a kapitalisták, az amerikaiak folyamatosan megszegik a különféle szerződéseket, és a szegény elnyomott indiánok ellenére cselekednek rendre. Most az az NDK, amelyik egyfolytában azért küzd, hogy elismerjék a létezését a nemzetközi diplomáciában, úgymond a béketáboron kívül is. Folyamatosan tolja azt az ideológiát, hogy a csúnya, gonosz, hódító, kapitalista, kizsákmányoló nyugat mit csinál. Hát remekül meglátták azt a fajta párhuzamot, amit kínálhat a indián történelem értelmezése, illetve a saját csúnya, bátor, elnyomott kommunisták küzdelmeivel való párhuzamba. És ez vezetett oda, hogy nem direkt propagandával, de megpróbálták azt ábrázolni, hogy a nyugat hogyan bánik az elnyomottakkal. Most, hogy ez egy kommunista munkásosztály, vagy pedig egy földje szabadságáért küzdő Dakota harcos, ez ilyen értelemben szinte mindegy. Tehát analógiám remekül elő lehetett hozni ezeket a párhuzamokat. És ugye megvoltak ennek már az irodalmi vonalai is. Nem tudom, olvastátok-e, még a 1950-es években jelent meg Anna Jürgentől az Irokézek fia.
Mi csoda? Alapmű. Csak az átkozott...
Ugye?
Nem is hallottam róla.
Nem. A probléma az, hogy borzasztó rossz dolog, egyébként majd beszélhetünk itt az indián művek utó életéről is, mert hogy például az én lányaim, annak ellenére, hogy velem lejárnak a bakonyba, és a gyakorlatban művelik ezt az indiánosdit, az nem tudom rávenni őket például az Irokézek fiának, mint alapműnek a elsajátítására és elolvasására.
Mert sokat változott a világ, tehát ez egy külön probléma lenne, hogy a számunkra, illetve az előttünk levő pár nemzedék számára és alapműnek számító műveket a mai gyerekek miért olvassák nehezen. Szerintem ez egy külön történet.
Igen, ne is menjünk el ebbe az irányba. Csak költői felvetés.
Ez nagyon érdekes.
Egyszer csináljuk, kérdés, mert ugyanígy jártam a Vinetúval is. Tehát a Vinetút nem találtam olyan embert, aki lehet, hogy nem volt indián mániás hozzám hasonlóan, de hogy ne olvasta volna, és ne tetszett volna neki például.
Itt vagyok.
Csak nem is indián kérdés, azt gondolnám, hogy ez szinte minden művel így van, de mondom, ez egy külön történet, ebben menjünk egyszer bele, mert ez engem is foglalkoztat, és látom is nagyjából, hogy mi van mögötte, vagy látni vélem. Viszont ami az irokézek fiát illeti, hát ugye ez arról szól egyébként, számomra például ebben az volt a döbbenet, hogy itt az irokézek szimpatikusak. Márpedig James Fenimore Cooper művei nyomán az ember nem az irokézekkel azonosult, hogy finom legyek. Itt igen, viszont az irokézek voltak a jó fiúk, egyrészt. Másrészt ugye ez elviszi a szélsőségig azt a dolgot, hogy a főhős Kékmadár, vagy az eredeti regényben Blau Fogel, mennyire szép indián név, őt ugye az irokézekhez kerül, akik saját gyermekükként nevelik, és amikor a saját szülei vissza akarják vinni, akkor már annyira szembe kerül ezzel a kapitalista, kizsákmányoló amerikai fehéremberes életmóddal, hogy visszavágyik az irokézek közé. És egyéb írók is előbukkantak, ugye Lieselotte Welskow Heinrichs, aki a nagymedve fiait írta.
Aj, de jó könyv, imádom. Hazamegyek, elkezdem elolvasni.
Ez miről szól?
Hogy törnek ki a rezervátumból a szíjuk?
Úgy van. Igen. Tehát Tokei Ito az a fiatal Dakota főnök, aki a Crazy Horse Tasunka Vitko oldalán is harcol egy ideig, majd pedig a rezervátumból megkezdi a kitörését, és sikerre is vezeti ezt, hiszen a kis törzsét el tudja vezetni Kanadába, ahol a kanadaiak szeretettel fogadják az indiánokat. Na de hát ő is egy vonalas pártember volt. Tehát megvolt ez az irodalmi vonal, hogy így ábrázolják a dolgokat, és ami a Gojko Miticset illeti, hát ő pont a nagymedve fiaival robbant be a köztudatba, ez egy 1965-ös film, ha jól emlékszem, tehát ott játszott el gyermekkorom egyik bálványát, Tokei Ito törzsfőnököt, és azt gondolom, hogy szórakoztatóan és jól, tehát mai napig is meg lehet nézni ezt a filmet, ha az ember lehántja róla az ideológiát, hogy pontosabban nem akarja mögé látni azt, amit felnőtt fejjel már mögé lát. Viszont nem ez volt az első szerepe, hiszen ne feledjük el, hogy azért a kapitalisták is megcsinálták a maguk indiános interpretációit, ugye a Vinetto filmek Lex Barkerrel, ugye, mint Old Shatterhanddel, illetve Pierre Brice-szel, és ő ezekben a filmekben már szerepelt Gojko Mitics mellékszerepbe. Tehát kapitalista nyugati filmekbe, és természetesen indiánt játszott, mit játszott volna. Egyébként ennek kapcsán talán egy fél gondolatig elkolondozhatunk. Ugye Lex Barkerre mindannyian emlékezünk, mint Old Shatterhandre. Karakteres, belevaló, kemény figura. És szintén emlékezhetünk ezekből a filmekből Sam Hawkins figurájára, akit Ralph Walter alakított. Ugye a lekapható parókájával, stb. Ezek megvannak, ezek a figurák, ugye?
Igen, igen.
No. Belegondolt ebbe bárki abba, hogy Lex Barker 7 évvel volt idősebb, mint a Sam Hawkins alakító Ralph Walter.
Pedig és ugye Sam Hawkins nézett ki ugye ilyen nagy öregnek ott a filmben.
Úgy van. És a regényben. Most az igazi csavar. Ralph Walter, aki 1926-ban született, hála Istennek még köztünk van.
Na, ezt viszont úgy, nem tudtam.
Úgyhogy a Sam Hawkins alapító idős színész még él, és itt van, és hát remélem visszanézi néha a saját filmét. Na Gojko Mitics itt bukkant föl. Egyébként például a kokáért ezekben a filmekben szimpatikus szerepben fölbukkant egy Mario Girotti nevű fiatal színész is, aki aztán Terence Hillként is viszonylag ismerté vált. Tehát ez egy ilyen igazi nagy nemzetközi
a népek olvasztó tégeje az NDK indián filmek voltak.
Ezek még a Pierre Brice félék, tehát ez a
nyugati... Az NDK-sban nem volt a Terence Hill, az még előtt.
Csak ugye ott is fölbukkan Gojko Mitics, és Gojko Miticsnek nagyon beválik ez a nagymedve fiai szerep. Állítólag még Honecker elvtársat is elbűvölte, illetve Ulbricht elvtársat is elbűvölte, Walter Ulbrichtot, aki azt mondta, hogy hát akkor ezt csinálni kell. És így születtek meg zsinórban egymás után ezek a filmek, ugye 20-valahány éven át, ahol kivétel nélkül mindig a szimpatikus fiatal indián törzsfőnököt alapította, aki hát néhány filmben néha megfelelve a történeti valóságnak, ugye tragikus véget ért, mondjuk a Tecumsehre vagy az Ulzanára, vagy volt fiktív alakokat alakított, mondjuk a Fehér Farkasokban, ugye, amikor a végén hűségesen leszámol a leggonoszabb fehérrel, de a többiek szitává lövik őt.
Kedvencem a vértestvérek, ahol nem tudnak menekülni, és levetik magukat fehér testvérével együtt a hegyoromról.
Így van, tehát ugye azért, ha ezeket a filmeket az ember felnőtt fejjel megnézi, észreveszi benne az ideológiát, de hát ne felejtsük el a magyar szálat se, hiszen ugye volt több ilyen film, amiben hát ugye a nemzetköziség jegyében fölbukkan sokféle ember, és a nagymedve fiai, mindig érdekes a eredeti német címet mondani, Die Söhne der großen Bärin, ugye? Ez volt az a film, amivel ő berobbant, és megcsináltak egy vadölő adaptációt is Gojko Miticssel, ez a Csingacsguk, Die große Schlange nem kell fordítani talán. De? És ebben Vágta Bachot, a mennyasszonyát, már mint Csingasgukét, Drakota Andrea alakított, aki egyébként szőke volt, de a filmben nem volt szőke. És nagyon érdekes dolgok maradtak fönn például itt a forgatásról, mert elmesélték aztán, hogy Gojko Miticsék, hogy volt egy olyan este, amikor mulatoztak a színészek, a falon lógott egy Attila Hun fejedelmet ábrázoló kép, és azt mondták, hogy addig mulatozunk, amíg azt nem látjuk az alkohol hatására, hogy Attila lovának a lábai mozogni kezdenek. De sikerült elérni. Tehát volt egy pont, amikor azt mondták, hogy most letesszük a lantot.
Pedig tudhatná Gojko Miticsék, hogy a tüzes víz annyit ártott az indián kultúrának, mint kevés más dolog a világon.
Szerintem ő ezt tudta, de ő azért mégiscsak a szerb kultúrából jött.
Ja, igen, ahol meg ennek egészen más olvasata
van. A tüzes víz.
Bocsátok,
ki... volt ilyen történet róla, hogy ugye folyamatosan pipáznia kellett, mert időnként el kellett szívni a békepipát, és hogy hát ő antinikotinista, és kifejezetten utálta. Tehát egyszerűen mindig köhögött, mindig problémája volt vele. Egyébként pedig a ő életviteléhez még hozzátartozott az is, hogy a mai napig nem lehet pontosan tudni, hogy volt a felesége vagy nem, van egy felnőtt lánya, de a magánéletét igyekezett úgymond gondosan titkolni, mert volt egy olyan NDK-s pletyka, hogy Honecker elvtárs feleségével alakított ki erős testi őszinteségen alapuló interpersonális viszonyt, de ő ezt áfolta. És azt gondolom, hogy ez talán veszélyes is lett volna, ha ilyesmivel próbálkozik, de szerintem ez jól mutatja az ő NDK-s népszerűségét, hogy ugye egy ilyen pletyka is elterjedt róla. Nagyon érdekes dolog egyébként, hogy Berlin mellett maradt, tehát a mai napig ott él, tehát nem ment már haza az NDK-ból, illetve a később Németországból, hogy egy jó ideig a Bad Godesbergi nyári játékokon alapított, aztán már idős korában Winnetout, vagy Bad Segeberg-ben alapította Winnetout, tehát ilyen nyári fellépéseken. És a legszebb történet, mivel a Winnetou filmeket újra feldolgozták a 2010-es évek közepén, ezért aztán ő is szerepet vállalt ebbe, és vajon kit játszott benne? Incsú Csunnát.
A nagy öreget, igen.
Mert ugye elérte azt az életkort. Hozzáteszem, hogy még gyerekkoromból én arra emlékszem nagyon, így visszagondolva az ő filmjére, hogy mekkora örömet okozott, amikor megpróbáltuk eredeti német, vagy horribile diktú cseh nyelven nézni az ő filmjeit, és ugye elhangzottak ilyen klasszikus mondatok, hogy Winnetou náčelníku apáču. Tehát ez volt abszolút kedvenc. Ezt érdemes összevetni a Tarzan filmekkel, ugye a Jaszám Tarzan hospodár dzsungle, nyilván magyarul se hangzik sokkal okosabban, csak az ember fölfigyel erre, és maga ez, hogy a német nyelv az mindig adott egy ilyen kis pluszt ahhoz, amikor az ember ezeket úgymond kellő szórakozással hát megtekintette, megnézte. Mindazonáltal azt gondolom, hogy ezek a filmek a gyerekeknek semmi másról nem szóltak, mint az, amit a gyerekek elvárnak, hogy a jó és a rossz küzdelme, ahol kapunk egy erkölcsi értékrendet, egyértelműen tudunk azonosulni az egyik oldallal, egy ilyen leegyszerűsített narratívával, és az indiánok, illetve a melléjük álló, a saját korlátaikon felülemelkedni tudó fehérek szimpatikus küzdelme, de azt gondolom, hogy minden kisfiúnak megdobogtatta a szívét, illetve több olyan lányt ismerek, akik elmondták, hogy ők is nézték a filmet, és nem a sikoltozó megmentett lányokkal akartak azonosulni, hanem szerettek volna fiúk lenni, hogy indiánok lehessenek, és harcolhassanak a szabadságért, a becsületére. Szóval azt gondolom, hogy ezeknek a filmeknek megvolt a maga hatása ideológiától.
Van, akinél ez a hatás elmúlt, van, akinél meg a mai napig nem.
Van, aki meg se jött. Jó,
hát van, akinél meg se jött, így van, és nyilván, amikor az ember így nekiáll történészként elemezgetni, akkor pontosan látja ezeket a mögöttes üzeneteket, ezeket a nagyon sablonos, nagyon leegyszerűsített, horribile primitív üzeneteket, tehát mindazonáltal a gyerek fejjel ez másképp nézett ki.
Csaba, bocsánat, hogyan került ő meg, milyen családba jött, hogyan került Németországba, ez a részint kimaradt volna, hogy erről mit tudom?
Ezeknek a filmeknek a rendező, aki egyébként egy cseh ember volt, ő keresett egy karakteres indiánnak kinéző színészt, és hát az NDK-ban kevesebb esélye volt ilyet találni.
Aha.
És mivel együttműködtek a béketáboron belül, így találta meg az egyébként már több szerepbe, ahogy említettem, ugye a Rex Parker-féle Winnetou filmekben is indián szerepbe domborító Gojko Miticsét, akiről egyébként pedig volt egy sajátos, mondjuk úgy, hogy otthonról hozott mintája a egyedül vagy pártársával küzdő hős tekintetében, mert az apja, itt úgy hívtak, hogy Zsigoin, nagyon a második világháborúban egyszerű földműves volt egyébként, de partizánként harcolt. És pontosan azért, hogy ne veszélyeztesse a családját, a kis Gojkót a Dragán nevű bátyával együtt egy Morava melletti faluban nevelték a nagyszülei egy jó ideig.
Aha.
Tehát hozott otthonról is egy ilyen úgymond mintát. És aztán ez mennyire hatott át az ő személyiségét, ezt már nehéz megmondani. És innen aztán ő tovább ment, és testnevelő tanárként végzett egyebek mellett. de az látszott rajta, hogy most is látszik a filmeken, hogy egy jókorban levő fiatal ember volt, tehát tényleg egy izmos, egy kigyúrt figura, és eleinte dublőrként szerepelt, majd pedig ebből lett a későbbiekben, uh-huh. ugye előbb mellék, majd főszereplő. De a dublőrség az nagyon jellemző, hogy a akkori úgymond a béketáboron belül nyitottabb Jugoszláviában brit meg olasz filmekben is szerepelt, és ilyen nem véletlenül került be a Lex Barker féle Vinettú filmekbe se, és innen tudott aztán tovább lépni, tehát egy sajátos kettős karrier, hogy egy alapvetően hétköznapi szegény földműves családból származó jugoszláv, vagy úgy tetszik szerb fiatalember, alapvetően elvégez egy tanári képesítést, majd elkezd dublőrködni, majd fölbukkan nyugat-európai filmekbe, majd pedig a béketábor sztárja lesz. Uh-huh. Tehát így futotta be ezt a sajátos karriert Gojko Mitics. És én azt gondolom, hogy nagyon szimpatikus benne, hogy ő a múltjához úgy viszonyul, hogy ő ezt szereti, nem tagadja meg, büszke rá, ott marad Berlin mellett. Azt gondolom, hogy önmagát tudta adni.
Igen. Én pedig azt a megjegyzést szeretném ehhez hozzátenni, hogy most a beszélgetés hatására szúrt szemet az a jelenség, hogy az indián műfaj, mint olyan, azt mások is használták ideológiára, mert aki olvasta a Cooper könyveket eredeti fordításban, és a Winnetut eredeti fordításban, ott pedig ez a fehér faj felsőbbrendűségét és a kereszténység felsőbbrendűségét hirdető sorokkal találkozhat. Tök furcsa, hogy ez fordult át utána az NDK-ban arra, hogy a kapitalisták hogy nyomják el szegény részbőrűeket.
Hát bizonyám, és ugye okozott is problémát, hogy Karl May regényeinek a világa, ami azért finoman fogalmazva tükrözte is ezt a faji ideológiát, az nem állt messze például Adolf Hitlertől. Úgyhogy itt voltak ilyen ideológiai ütközések, de ugye a történelem, mint olyan, azt sokféle módon lehet értelmezni, és hát jól ismerjük azt a szót, hogy emlékezett politika, amikor megpróbálom a múltat betuszakolni a saját tetteim meg eszméim igazolására, és hát az indiánok tragikus történelme az nagyon is alkalmasnak bizonyult erre többféle módon, többféle megközelítésben. Hát az NDK természetesen azt választott, hogy őket ábrázolja elnyomott, kizsákmányolt, letiport emberekként, ezért megfelelt a történeti valóságnak. Az egy más kérdés, hogy ők rögtön belelátták a kizsákmányolt munkásosztályt is, akiknek a boldogságát pedig elhozta a soha nem látott, semmiből jött Német Demokratikus Köztársaság. De ismét mondom, gyerekfejjel nem hiszem, hogy bárki arra gondolt, hogy szeretne belépni azért a kisbe, mert megnézett egy indián filmet.
Igen, és az a furcsa okay. az egészben, hogy az indiánok mind a két ideológiától nagyon messze tartják magukat, két vonal van aki megtanultak élni a fehér körülmények között, és ma már igyekeznek ezrek és ezrek bizonyítani, hogy egy törzs tagjai, mert havi apanást fizetnek a törzs tagoknak, mert annyira a tehetős az indián törzs a szerencsejáték és egyéb bevételekből, vagy van a másik vonal, és ide tartoznak a dakoták vagy a lakoták, ha úgy tetszik, ők meg azt mondták, hogy őket legyőzték egy háborúban, elvették mindenüket, ők nem hajlandók semmilyen formában a fehér ember világához asszimilálódni, na ők hát elég nyomorult körülmények között engedik életüket a rezervátumokba, és egyébként még amit perben az Egyesült Államok Bírósága neki kitélt pénzbeli támogatást, súlyos milliárdokat sem hajlandóak fölvenni, úgyhogy valahol ez az út meg teljesen más mutat, mint ahogy az indián regények pro és kontra.
Okay. Ugye a romantika az fogyatkozás szenved, hogy finoman fogalmazzunk, illetve természetesen az árnyalat értékeléshez az is hozzátartozik, hogy az indián az valójában egy gyűjtőszó, amit ugye klasszikusan a fehér ember használ, de hát ha csak a Lidl-Bighorni csatára gondolunk, ha már emlegettük itt ugye a Crazy Horse-t, a sunkavitkót, őrült lovat, akkor ugye arról is nehéz elfeledkezni, hogy hát például a varjú, vagy a abszaróka, vagy a krótörzs harcosai, azok ugye Caster oldalán harcoltak, mint scoutok, földerítők. Igen. Tehát nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy minden indián törzsről összetartott, és akkor finoman fogalmaztam. Igen. Más kérdés, hogy a 21. századból ezt már lehet, hogy egy kicsit másképp látjuk.
Igen.
Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, és szerteágazó lett, nem is gondoltam volna, hogy hány irányba kalandozunk még el Gojko Mitics története, illetve a munkássága kapcsán. Nagyon köszönjük, hogy ismét itt voltál, és elmondtad nekünk.
Én köszönöm, hogy meghallgattatok, és ezt hogyan lehetne ezt másképp zárni klasszikusan, mint uff, ich habe gesprochen, tehát emlékszemben semmi nem fejezi ki a szerb-jugoszláv NDK-indián egységet. Isten életes a Gojko Miticset.
Így van, köszi szépen, köszönjük. Szép napot.
Sziasztok.
Szia. Katona Csaba történésszel emlékeztünk tehát a Gojko Mitics munkásságára, annak apropóján, hogy éppen betöltötte 80. életévét.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.